Kedves hallgatóink, a Mária Rádió adása Zalaegerszegről szól. A mikrofonnál Gömbös Katalin
és Sárközi Violetta köszönti Önöket.
Gyöngyös Balázs atyát, a Szombathelyi Egyházmegye családpasztorációs referensét, az egyház alapegységéről, a családegyházról, annak szerepéről, feladatairól, kihívásairól kérdeztük.
Legelőször is tisztázzuk azt, hogy mit jelent a családpasztoráció.
A családpasztorációt szoktak ilyen rétegpasztorációnak is nevezni. Nem nagyon szeretem én ezt a kifejezést ilyen módon. Van például ilyen cigánypasztoráció, börtönpasztoráció, kórházpasztoráció, aminél jobban lehet ezt a réteg dolgot így belevinni. De hát a család élete az tulajdonképpen nagyon hosszan tart, ugye akár egy gyermek megfogalmazásától kezdve, természetes halálig, sőt, még ugye utána is, hiszen utána is imádkozunk az elhunytakért. És talán, amikor ezt a szót hallja az ember a családpasztoráció, akkor egy picit talán megerémül, hogy egy ilyen, oké, a család az még az, amíg tudom mit kezdeni, de a pasztoráció az mit jelent? Hát, hogyha lefordítjuk, akkor tulajdonképpen ezt mondhatjuk, hogy a család lelkipásztori ellátása, és ez nem csak a papnak a feladata, hanem akár házaspároknak is lehet a feladata, ahogyan így a családpasztorációs bizottságban vannak házaspárok is.
Minden egyházmegyének van egyébként ilyen családpasztorációs referense, illetve bizottsága. És hogy épül ez fel? Tehát, hogy az egyházon belül hol van ennek a helye?
Minden egyházmegyének van, tudomásom szerint, legalábbis itt kis hazánkban. És tulajdonképpen, hogy hogyan épül fel, ez mindig az adott egyházmegyének a sajátja. Tehát van, ahol csak egy pap és egy házas pár alkotja ezt a bizottságot. Van olyan, ahol akár főállású munkatársként, tehát fizetett munkatársként van valaki. Tehát mi egyházmegyékben is voltak ketten, most már csak egy valaki, aki nem főállásként, hanem ilyen megbízási szerződés alapján segít be ebbe a szolgálatba.
Ha megnézem a családot, mint társadalmi egységet, hogy tulajdonképpen annyira természetes, hogy családban élünk, hogy nem is foglalkozunk vele, és hát azért ez jó részt a társadalmunk állapotán meg is látszik. Tehát, hogy első hallásra furcsa az, hogy miért kell családpasztoráció, hát a híveket pasztoráljuk, a hívek családban élnek, és minden megy a maga útján. De megy a maga útján, csak nem biztos, hogy Isten útján megy. Hogy ismerte fel az egyház, vagy miért van szükség arra, hogy külön a családokat lelki vezessük, pasztoráljuk?
Talán azért, mert én nagyon szeretem azt mondani a katolikus szóval kapcsolatban, hogy mindenkor, minden emberéhez van mondani valója az egyháznak, és talán így a családra is igaz ez. Tehát ugyanúgy tud szólni a pici gyerekhez, a felnőtthöz, az időshöz, és nyilván mindenkinek a maga korához kapcsolódóan, vagy korának megfelelően. És előfordulhat az, hogy van egy program, ahol nyilván nem mindenki fogja ugyanazt csinálni, mert lehet, hogy a kisgyerek elkezd szépen rajzolgatni Jézusról, vagy valami hasonlót tesz, felnőtt meghallgat egy előadást, lehet, hogy az idős pedig bemegy a kápolnába és imádkozik. Tehát, hogy ez, én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon komplex dolog tud lenni ilyen módon is, akár legyen egyházmegyei szervezésű program, akár plébániai, vagy bármilyen más közösségben.
Számomra úgy tűnik, hogy az, hogy mi Isten gyermekei vagyunk, egymás testvérei vagyunk, Mária a mi anyánk, ez egy családmodell. És igazából azért nehéz kapcsolódni sokaknak, mert nincs saját családmodelljük. Nem tudják, hogy kell ezt hétköznap jól csinálni, tehát nem fogják tudni az egyházon belül sem jól csinálni. Ebben hogyan segít a családpasztoráció?
Néhány évvel ezelőtt adtunk ki egy brosúrát, egy segítséget, amiben akár pszichológusok, akár segítő szakemberek elérhetőségei voltak ott. Tehát aki mondjuk egy tragédiával küzd, legyen az akár egy polgári válás, legyen az akár egy gyermek elvesztése, legyen az akár egy idős ember elvesztése, vagy bármi más, akkor hogy tudjon egyrészt, hogy hova fordulni. Mert lehet, hogy előfordul egy ilyen segítő szakemberhez, mint mondjuk a saját papjához például. Mert hát vannak olyanok, akik azt mondják, hogy hát a pap az nem él családban, tehát hogy ő úgyse tudja, hogy azt akkor hogyan kell megélni, meg hogyan kell feldolgozni.
Pedig hát jó esetben a családban éltek a papok, és a jó családokból jönnek a jó papi hivatások.
Igen, ez az egyik. Másrészt pedig az, hogyha egy pap az nem bezárkózó pap, hanem amit Ferenc pápa mondott, bárányszögú pásztorokká kell válni, tehát amikor ott él az emberek között, akkor azért csak találkozik olyanokkal, akik szépen élik meg, és nyilván olyanokkal, akik nehezen, és így már talán tud segíteni, hogy azt én láttam, hogy ott ők szépen élik meg, hát akkor próbáljátok meg ezt ti is így megélni. Tehát, hogy ilyen módon is talán tud és tudunk segíteni.
Van sok fórum, ahol a pasztorációs bizottság megszólítja a családokat. Előfordul az, hogy a családok keresik fel önöket, vagy bármelyik referenst?
Szerintem úgy, hogy bizottság, úgy nem keresnek fel bennünket. Lehet, hogy egy-egy embert a bizottságból fölkeresnek. Néha azért van arra kapacitásunk, hogy próbáljuk gyűjteni azokat a dolgokat, azokat a megéléseket, amik esetleg nehezek, problémák családokban, és akkor ezt visszük tovább, adott esetben egy előadást szervezünk köré, vagy egy kreatív jellegű programot. Úgyhogy ilyen módon tudunk így kapcsolódni.
Hogyha megnézzük egyébként a Szombathelyi Egyház, vagy egy családpasztorációs oldalát, akkor rengeteg programmal várják az érdeklődőket, illetve a családokat. A közeljövőben lesz egyébként egy olyan program, amit minden évben megvalósítanak, ez a házasok lelki gyakorlata, ahova egyébként gyerekestől is lehet menni a Martineum felnőtt képző intézményben, de aztán nagyon sok mindenről az apalánya, anyalánya, tehát hogy a szülő és a gyerek kapcsolódási pontjától elkezdve a krízisben lévők segítése. Szóval nagyon sok programot szerveznek, de kik azok, akik ezt meg is valósítják? Hányan tevékenykedtek ebben a bizottságban? Vagy egyáltalán ez mennyire intézményes? De kik azok, akik tulajdonképpen ezeket a programokat csinálják?
Az említett programok, ezek igazából nem a Családpasztorációs Bizottságnak a programjai, hanem ez a Martineum Felnőtt Képző Akadémiának a programjai. Van pici összefonódás, tehát hogy azért nyilván ez, de ezek inkább oda kötődnek. Ami a mi nagy programunk, vagy nagy igen, programunk szokott lenni, az november vége fele az Egyházmegyei Családi Lelki Nap. Azt mindig igyekszünk olyan helyre szervezni, ahol egyrészt katolikus iskola működik, másrészt reményünk az, hogy meg tudjuk szólítani a helyieket is, tehát nem csak az egyházmegye nagy részét, hanem a helyi közösséget. És akkor itt kapcsolódok hozzá a kérdéshez, vagy válaszolok a kérdésre, hogy ennél a programnál például van olyan, például az előadót mi kérjük föl, de a helyi közösség rendezi be a termeket például. Tehát ez egy nagyon-nagyon szép együttműködés szokott lenni ilyen módon. Magában a bizottságban, ha jól tudom, akkor 6 házas pár van benn, illetve 3 pap, akik velem együtt, akik így alkotjuk így a bizottságot.
És akkor rendszeresen ti összejöttök, és megbeszélitek az egyházmegyében élő családok helyzetét, és programokat találtok ki?
Hát ez egy fájó pont nekem is, meg azért bizottságban van 1-2 ember, akiknek szintén, hogy egy kicsit ilyen projektszerűen gondolkodunk. Tehát, hogy nincsen az, hogy mondjuk havonta egyszer összegyűlünk, hanem amikor van egy nagy megvalósítandó feladat, akár az előbb említett egyházmegyei családi lelkinap, akkor azért összeülünk, akár online, akár személyesen, megtesszük ezt a találkozást, és akkor megbeszéljük, összedobjuk a fejünket, és akkor próbálunk valami olyan dolgot kihozni belőle, ami megvalósítható, és ami adhat a családoknak valamit. Aztán, ahogy közeledik ennek a programnak az ideje, ugye ide sűrűbbek ezek a találkozások, akár a helyiekkel való találkozások, helyi atyákkal való találkozás, helyi közösségekkel, hogy akkor mi az, amit ők be tudnak vállalni, mi az, amit nekünk kell megtenni. Van is intézményessége, meg nincs is, de szerintem inkább nincsen.
Jól látom, hogy akik ebben aktívak, azok a más területeken is aktívak?
Igen, szalagot ütik, amelyik húz. Igen, tehát, hogy ez jó is, mert akkor ők tényleg benne vannak a dologban, meg rossz is, mert akkor most akkor miből szorítsanak még ki időt, adott esetben a saját családjukat tegyék-e félre egy kicsit, vagy akár, hogyha valaki mondjuk egy plébánia dolgozik, hogy akkor plébániai feladatait, vagy hogy mit, úgyhogy ez biztos, hogy nem könnyű, tehát nagyon vigyázni kell. A ilyen családos lelkiségekkel kapcsolatban szokták azt mondani, hogy nagyon vigyázni kell, hogy ne neveljünk mozgalmi árvákat. Tehát, hogy ne az legyen, hogy akkor a házaspár vagy család akkor csak arra fókuszál arra a lelkiségre, de a saját családját, vagy saját házasságát meg mondjuk elhanyagolja.
Bizonyos időközönként, nem minden évben, de szervez a Családpasztorációs Bizottság egyházmegyei családi tábort. Mi ennek az oka egyébként, hogy ez nem minden évben kerül megszervezésre?
Ennek több oka van. Az egyik, ami a legprózaibb oka, a financiálisok. Tehát, hogy azért nyilván ez sokba kerül, bár az egyház megye nagy mértékben meg szokta támogatni ezeket a táborokat, de akkor is, hogy azért nyilván nem biztos, hogy mindig mindenki, akár minden évben meg tudná ezt lépni, hogy akkor ebbe eljöjjön. A másik pedig az, hogy azért sok olyan család, aki ide eljön, nekik van otthon családközösségük. Ők is el szeretnék menni talán táborba, és hogy akkor emiatt legyen egy kicsit ilyen fölváltott lehetőség. Ez 3 évente van megszervezve, de jött már olyan kívánság, hogy ezt csökkentsük le 2 évre ezt a távolságokat. Nagyon szeretik azért, és hogy ez tényleg egy olyan lehetőség, ami érdemes kihasználni családpasztorációs szempontból, ekipászói szempontból. Tavaly és előtte 3 évvel is Velemben a Novák falva üdülőközpont, vagy üdülőfalu volt. Ez egy nagyon jó hely, mert egyrészt egyházmegyén belül maradunk, másrészt kis házak vannak, tehát ahol a családok tudnak időt eltölteni meg, hogy együtt alszanak, akkor nem másokkal esetleg összezárva, vagy ilyen módon. Nagy terem is van, nagy füvesrét is van, gyerekek is tudnak külön lenni, felnőttek is tudnak külön lenni, családok is tudnak együtt lenni.
Milyen programok vannak egy ilyen családi táborban?
Nagyjából úgy néznek ki a napok, hogy délelőtt külön választjuk a gyerekeket és a felnőtteket, sőt a gyerekeket is több korosztályra. Fiatalok foglalkoznak velük, meg esetleg, hogyha sikerül mondjuk ilyen óvónénit vagy tanítónénit becserkészni, hogy legyen velük, akkor ők szoktak még besegíteni. Tehát óvodások szoktak lenni, alsósok és felsősök, illetve fiatalok, hogyha vannak annyian, de van, hogy a fiatalok azok, akik így a kisebbeknél így besegítenek, és akkor ők kézműveskednek, meg fociznak, meg játszanak, tehát ők kitalálják a fiatalok a saját programjukat tulajdonképpen. Felnőtteknek pedig ilyenkor előadás szokott lenni, nyilván családos témával kapcsolatban. A Varga Laci püspök atya volt például az egyik előadó tavaly. Aztán volt egy nagycsaládos harcművészet nevű egyesületnek a 2 előadója, akik inkább gyakorlati dolgokat hoztak hozzánk, megküzdési stratégiák, ugye én a harcművészet kifejezési, azért nem mindig könnyű egy családi élet, hogy vannak harcok, és akkor hogyan lehet ezt lejátszani. De például volt tanúságtétel is ilyenkor, tehát hogy ez egy ilyen nagyon, szeretjük úgy minél színesebbé tenni ezeket a dolgokat, és akkor a helyszínen van étterem, és akkor a reggeli ebéd vacsorát azt az étteremben tudjuk megenni, illetve akkor délután az családoknak szabad program szokott lenni. részben irányított szabad program, tehát hogy fölkínáljuk azt például, hogy van egy lehetőség ott a környéken egy túrát megtenni, vagy van egy lehetőség mondjuk kézműveskedni például, de ezt rájuk bízzuk, tehát hogyha ők úgy döntenek, hogy végigalusszák a délutánt, akkor végigalusszák a délutánt, vagy beszélgetnek egymással, családok összejönnek, tehát hogy erre mind van lehetőség. És az este az megint változatos szokott lenni. Van, amikor kocsmakvíz programot szervezünk, van, amikor ki mit tud van például, tehát ez is egy ilyen jó kis program szokott lenni. Szentségimádás van.
Igen,
az egyik
ezt
este.
Akartam kérdezni, hogy a közös imára mekkora hangsúlyt fektetnek.
Minden nap van, sőt, szentmisével kezdődik a tábor, és szentmisével végződik a tábor, és egyébként minden nap is van, vagy szokott lenni szentmise. Az egyik nap, általában reggel vannak ezek a szentmisék, az egyik nap azonban, ez már tavaly is így volt, meg az előtte való táborban is így volt, hogy felmegyünk a Szentvid kápolnába, és akkor ott János püspök atya akkor a vendégünk aznapra, és akkor ő az, aki általában misézni szokott ott. De van ezen kívül természetesen reggeli imádság is, közös reggeli imádság, van ezen kívül szentségimádás, és aztán éjszakába nyúl alsőt egészen hajnalig, reggelig.
Én így közben gondolkodtam rajta, hogy ugye a család, mint erőforrás, nyilván a Családpasztorációs Bizottságnak is ez a feladata, hogy az erőforrás oldalát mutassa meg, de sajnos vannak azért olyan élethelyzetek, amikor például a válásnál, amikor ez az erőforrás valahogy megcsappan egyrészt, másrészt pedig onnantól kezdve egy hívő ember életében sok esetben nem tudja, hogy mit is kellene tenni, vagy mihez hogy kellene egyáltalán viszonyulni. Ilyen kérdésekkel is foglalkozik maga a Családpasztorációs Bizottság, vagy csak a családot, mint egy belső kis közösségnek a megerősítésével tulajdonképpen. Bár itt ugye szó volt arról, hogy a krízisekre is valahogy reflektál.
Amikor a Családpasztorációs Bizottság megújult, még a Fekete Szabolcs atya idejében, akkor ő kitalálta azt, vagy kitaláltuk azt, mondhatjuk így közösen, hogy legyenek részfeladatok. És az egyik házaspárra rá lett bízva a családközösségeknek a létrehozása, segítése, egy másik házaspárra a jegyes oktatás, akár egyházmegyei szintű megszervezése, akár a plébániai jegyes oktatásoknak a segítése, és akkor lettek még ilyen részfeladatok. Illetve amikor Székely János püspök atya az egyházmegye pasztorális tervét hozta létre, illetve előtte kérte meg a különböző bizottságokat és személyeket, hogy ezen gondolkodjanak, hogy akkor mi legyen, akkor három célt jelöltünk meg, hogy ebben kéne így fejlődni, és akkor az egyik volt a krízis bekerült személyek és családoknak a valamiféleképpen a segítése. De adott esetben igyekszünk nyitott szemmel járni, és akkor tényleg, hogyha olyan helyzet van, hogy akkor ahol tudunk segíteni, ott talán mint személy is megpróbálunk segíteni, meg ha olyan helyzet van, akkor akár mint bizottság is megpróbálunk segíteni.
Krízisek kezelésében azért Balázs atya, neked van azért tapasztalatod, hiszen előtte jó néhány évig börtön lelkész voltál. Ott nyilván azzal találkozhattál, hogy a család hiányát élik meg az ott bent eltöltött, a börtönben eltöltött időszak alatt. Melyek voltak ott a legnehezebb időszakok? Mit tudsz erről mondani?
Amikor 2014-ben én Sárváron voltam káplán, azt tudtam, hogy helyezni fognak. És először arról szólt a fáma, még az András püspök idejében, hogy én a kertvárosba fogok kerülni Zalaegerszegre. És azt úgy elkönyveltem magamban, tehát azt tudtam, hogy helyezni fog. Sugtak innen-onnan, hogy valószínűleg oda. Sárváron volt egy bérmálás, és akkor a bérmálási ebéd vagy vacsora, már nem emlékszem pontosan melyik, nek az elején azt mondta az András püspök, hogy majd a végén szeretne velem beszélni. Hát, hogyha valaki így, akkor hogy nagyon óvatosan ettem, hogy megizgultam, hogy vajon mit fog mondani. És akkor megkérdezte, utána félre hívott, és megkérdezte, hogy tudod-e, hogy hol van Nagykutas? Mondom, fogalmam sincsen, hogy hol van Nagykutas, nem is hallottam még eddig erről. Azt mondta, hogy mert oda fogsz költözni. Hát mondom, jó, van, hát akkor oda költözök. És akkor egy pillanatra kivált, és azt mondta, hogy Ésbőrtől lelkészi nevezlek ki. Hát, hogy magamat nem láttam kívülről, de el tudom képzelni, hogy elsápadtam, hogy én börtönlelkész, hát semmi képzést nem kaptunk a papnevelő intézetben előtte erről. Mit kell ott csinálni? Jó, azt tudtam, hogy rácsok vannak, meg őrök, meg fogvatartottak, de hogy egyáltalán, hogy azt sem tudtam, hogy van Zalaegerszegen börtön, illetve hát akkor már nyilván, akkor már igen. És aztán 6 évig voltam, és hát nekem a legnehezebb az utolsó év volt, és pedig azért, mert aztán én kértem a helyezésemet el onnan. A következő módon kértem, akkor már Székely János püspök atya volt, kértem tőle időpontot, és elmentem hozzá, és elmondtam, hogy én ott már nem érzem magamat jó pásztornak, hanem csak béresnek. Igen jó fizetés volt, de nem igazán éreztem magamat a helyemen, minden nap gyomorgörcsel mentem be, és aztán a püspök atya azt kérte, hogy ezt oké, hogy elmondtam neki szóban, de akkor írásban is írjam le. Ugye ezt leírtam írásban, hogy nem érzem magam jó pásztornak, csak béresnek, kérem a börtönlelkészség aluli fölmentésemet. És abban a körülbelül egy évben, amikor ez volt, akkor nekem volt egy komoly hanggal kapcsolatos betegségem. Tehát volt, hogy nem volt hangom gyakorlatilag, akár heteken keresztül. És akkor egyszer valaki azt kérdezte, hogy nincsen ennek valami pszichés háttere. És akkor még azt mondtam, hogy nem, nincsen. És amikor fölmentették a börtönlelkészség alól, akkor megszűnt ez a probléma, tehát onnantól kezdve nincs a hangommal úgymond ilyen jellegű problémám.
És mi az, ami nehézség a fogvatartottakkal való munkában? Mi az, ami így kifejezetten e felé vihet, hogy az ember azt mondja, hogy próbálom, és egy idő után nincsen terep, amit találok a munkára? Mert azért ez egy nagyon speciális helyzet, az övék.
Uh-huh. Én azt hiszem, hogy nem a fogvatartottakkal van baj, hanem az intézményességével, amihez egy csomó ugye jogszabály is hozzájárul. Ez is hozzájárult az én kérésemhez, mármint a fölmentés utáni fölmentésemhez vezető kérésemhez.
És amíg egyébként ott úgy érezted, hogy jó lelki pásztor vagy az első 5 évben, hogy láttad egyébként a fogvatartottakon, hogy a család hiányát, azt hogy tudták ők ott megélni?
Voltak, akik nagyon-nagyon nehezen. Zalaegerszeg nem egy letöltőház. Tehát általában ugye előzetes fogvatartottak vannak ott, hogyha már a börtönbüntetéseket töltik, akkor azért maradhatnak ott, mert mondjuk a konyhán dolgoznak, vagy a műhelyben, tehát hogy ilyen jellegű feladatuk van. És azok, akik előzetes letartóztatásban voltak, ugye náluk a bizonytalansága nagy. Tehát, hogy most akkor kapnak-e büntetést, mekkora büntetést kapnak, és náluk van az, hogy akkor a család még valamennyire kitart, de ahogy egyre közeledik az ítélet hirdetés, és egyre inkább valószínű az, hogy neki letöltendő börtönbüntetése lesz, akkor a család lesz az első között, aki nagyon sok esetben kihátrál mögüle. Elveszíti a munkahelyét, nyilván ez szintén egy kapaszkodónak az elvesztése, családot elveszíti, barátait elveszíti.
Tehát csupa veszteség, akkor csupa krízis.
Igen.
Köszönjük szépen Gyöngyös Balázs atyának, a Szombathelyi Egyházmegye Családpasztorációs Bizottsága referensének, hogy beszélgetett velünk a családról, a család fontosságáról és az erőforrás szerepéről.
Hírek.